Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 86. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 86. Zsoltárunk első versét énekeljük. Hajtsd hozzám, Uram, füledet! Elfoglalva testvéreim, megkezdett Zsoltárunknak, a 86. Zsoltárnak énekeljük 5. és 6. versét. Az 5. vers így kezdődik: e világon minden népek. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 5. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk-e mai vasárnapon, amelyek az ember megváltásáról szólnak. Az előző úrnapok kérdés-feleleteiben megértettük azt, hogy az ember Isten országába, az Istennel való élő és igaz kapcsolatba önön erejéből el nem juthat, Istennel való kapcsolatunk megromlott, a törvényt, amely által üdvözülhetnénk, viszont nem vagyunk képesek betartani. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget teheté érettünk? Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor, puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat is megszabadítson. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyant, aki valóságos és igaz ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mint valóságos Isten is. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből, ahol ezeket találjuk megírva. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kegyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az úrangyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá, kelj fel gyorsan! Erre lehullottak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal. Öveszd fel magadat, és köst fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki. Vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak az utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr küldte el az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló leány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt, mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Amikor megvíratt, nem csak egy riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy vessék börtönbe őket. Azután lement Júdeából Cézáreába, és ott tartózkodott. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blástuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép ekkor felkiáltott. Isten hangja ez, és nem emberé. Az úrangyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul, miután elvégezték a szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Isten áldása legyen közöttünk és rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét a mai délelőttön is. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úrunk, ahogyan énekeltük is, arra van szükségünk, hogy hozzánk hajtsad a te füledet, és látva a mi szegénységünket, nyomorúságunkat, fájdalmunkat, betegségeinket, megkönyörüljél rajtunk. Semmi másban nem reménykedhetünk ezen a mai délelőttön sem, csak és kizárólag egyedül a te kegyelmedben, hiszen nincs mit eléd hoznunk, mert amit ide hozhatunk eléd, az semmi. Amit ide hozhatunk eléd, az csak a szívünknek sok-sok kételje, lázadása, bűneink, nyomorult életünk. De köszönjük, hogy a te kereszted, Úr Jézus Krisztus álma is, és ez a kereszt a bűnösöknek szól, azoknak, akiknek kegyelemre van szüksége. Hadd jöjjünk most így eléd, a te kegyelmedben reménykedve, és azért könyörögve egyen-egyenként mindnyájan. Úrunk, óvjál meg bennünket az elbizakodottságtól, óvjál meg bennünket attól, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy mi már vagyunk valakik. Sehogyan és semmiképpen meg nem tartathatunk, sem itt a földi életünkben, sem halálunkban, egyedül csak te általad, aki a kegyelem Istene vagy, aki legyőzted a halált, aki magad vagy az élet. Téged kérünk ezért, Úrunk, hogy lelked által hozd el a mennynek jó ízét, de mostani órában is közénk, hogy ízlelhessük a te jóságodat, szeretetedet, a te békességedet. Köszönjük, hogy ígéd által mindezt el tudod végezni, és meg tudod velünk éreztetni. Ezért már most is dicsőítünk téged, és kérünk, hallgass meg bennünket imádságunkban. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, az ige hirdetés hallgatására készülve a 156. dicséretünket énekeljük, a 156. dicséretünket, amely így kezdődik, Úristen, mi sok szükséget érezvén.
Szükséget érezvén,
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom újólag, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből, a 24. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Kedves testvéreim, amikor olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor talán mindannyiunkban újból és újból előkerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen a sokféle idézőjelbe tett siker mellett és ellenére miért engedi meg Isten mindazokat a történéseket, amelyekről olvasunk. Sokszor nagyon radikális, szélsőséges jeleneteket látunk itt magunk előtt a kereszténység történetének ebből az első időszakából, és úgy újra és újra az jut az eszembe, hogy biztos, hogy ennek így kell történnie. Minden időben vannak a kereszténység történetének radikális és szélsőséges történései. Ma is vannak ebben a világban ilyen történések a kereszténység körül. Ha valaki kíváncsi rá, akkor a fali újságunkon olvashat egy cikket arról, hogy milyen keresztény üldözés folyik ma a világban, amiről persze nem a híradókból szoktunk értesülni. Sok százezer keresztjén leli halálát, mártírként nem csak úgy meghalnak, mert megöregedtek, vagy mert balesetet szenvedtek, hanem azért, mert mártírokká válnak most ezekben az években, ezekben a napokban a világon. És az emberben újra és újra fölmerül az a kérdés, amit olvasva a régi történetet, látva a jelent, megfogalmaz a mi szívünk, gondolatunk, hogy így kell ennek lenni. Mi az értelme ennek? Hát nem volna jó, hogyha ezek a dolgok, ez a szép történet, amit a keresztényekről olvasunk, úgy menne végbe, hogy nincs benne halál, nincs benne börtön, nincs benne szenvedés. Az ember még alkudozik is Istennel, és talán azt mondanánk Istennek, hogy menjenek a dolgok lassabban, de kerüljük el ezeket a szélsőséges eseményeket. Akkor nem kell akkora nagy fölhajtás. Menjenek a dolgok egy lassúbb ütem szerint, de ne legyen vér, ne legyen szenvedés. Mégis tudjuk azt, hogy, és meg is erősödünk ebben, hogy az ügy, amelyben eljártak a tanítványok, és amelyben Isten kegyelméből mi is járhatunk, az Úr ügye, Jézus Krisztus ügye. És ennek az ügynek ő a gazdája, ő a véghez vivője. És ő ezt valamiért úgy látta jónak egykor, és úgy látja jónak ma, hogy úgy történjen, ahogy történt. Igazából megsejteti velünk a Szentírás azt, hogy ezek a dolgok Jakabbal, Péterrel, a gyülekezettel miért is estek meg. Ebben a mondatban fogalmazza meg Lukács evangélista, az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Amire az ember nem is gondolna, hogy mindaz, ami történik Péterrel, az első keresztjén mártírokkal, az azt eredményezi, hogy az Úr igéje növekedett, és egyre jobban elterjedt. Van valami cél Isten előtt. Ez a cél pedig az, hogy az ő igéjét mindenhol, ezen a világon az emberek meghallják és megértsék. És ennek a célnak, a kegyelem tudtul adásának rendel alá Isten mindent. Olykor még az övéi életét is, mert mindaz, ami az övéi életében történik, azt kell, hogy eredményezze, hogy az Isten célja megvalósul, azaz az Úr igéje növekedett és terjedt. Röviden szeretnék szólni Péterről és a gyülekezetről a testvérek között, akik Isten eszközei voltak annak a célnak az elérése érdekében, hogy az ige terjedjen és növekedjen. Olvasunk itt egy Heródes nevű uralkodóról, akinek tetszik az, hogy a keresztényeket üldözze, mi több, ki is végeztesse. Valószínűleg a történet egészéből visszakövetkeztetve egy rendkívül hiú ember volt, aki mindenhol ellenséget sejtett, és a keresztényekben is ellenséget látott, olyan ellenségeket, akik talán az ő uralmát és hatalmát meg fogják törni. És ezért Heródes a keresztények ellen fordult. Megölette Jakabot, és mivel azt látta, hogy ez tetszik a zsidók egy részének, hogy ő a keresztényeket öli, ezért elfogadta Pétert. És hogy még inkább megerősítse a maga hatalmát, a pozícióját, hogy még nagyobb tekintélyt szerezzen magának, eldönti azt, hogy Pétert még nagyobb közönség előtt fogja kivégeztetni. Most ugyan ott van a zsidók ünnepe, amikor ilyesmit nem lehet megtenni, de majd rögtön az ünnep után meg fogja öletni Pétert. Ott van Péter Heródes börtönében, rendkívüli őrizetben. Abból, amit leír a Szentírás, látjuk, hogy többszörösen is védik Pétert, vigyáznak rá, hogy meg ne szökjön. Péter életében ez az esemény egy hitpróba. Nagyobb hitpróba, mint amivel eddig valaha is találkozott az élete folyamán. Most minden eddiginél reménytelenebb a helyzete. Mert amikor a főpapok elé kellett odaállni, akkor ott volt, mivel érvelnie, de most egy istentelen király elé kell odaállni, aki már eleve az egész ügyet azzal a koncepcióval akarja véghez vinni, hogy ezáltal az ő tekintélye és hatalma még inkább erősödjék. Itt nincs sok esélye Péternek. Emberileg mindennél reménytelenebb az ő mostani helyzete, hogy azokról a katonákról ne beszéljünk, akik őt ott őrzik. Bizonyára ők sem voltak lágyszívű emberek, hanem Péterrel úgy bántak, ahogyan egy, így mondom ma, egy politikai fogollyal bánni szoktak. Mégis nagyon szembetűnő számunkra az, hogy Péter a kivégzése előtti éjszakán alszik. Alszik. A halál soron, amennyire én ennek utána olvastam, és amit hallunk azoktól a kortársainktól, akik jártak halál soron, nem szokás az alvás. Az emberek gondolkozni szoktak, mások összetörnek, megint mások megírják az utolsó gondolataikat, de aludni nem nagyon szoktak az emberek. Péterről azt olvassuk, hogy nyugodtan alszik. Nem is csak olyan nagyon felületesen, mert amikor az angyal megjelenik a cellában, és nagy világosság támad a cellában, akkor Péter még erre se ébredt föl. Hanem az angyalnak oldalba kell löknie Pétert, hogy végre magához térjen. Persze ma biztos azt mondanák rá a nagyokos pszichológusok, a mindent megmagyarázó ember, hogy hát a stressznek ez is egy levezetése, hogy az ember alszik. Hát mások aktívvá válnak, le se bírják hunyni a szemüket, és biztosan vannak olyanok, akik egy ilyen trauma előtt, ami az életük végét jelenti, a halál pillanata előtt, hát alszanak. Talán azt gondolnák néhányan, hogy hát ilyen felelőtlen ez a Péter, vagy föl sem érte, hogy mi vár rá, de ha valaki, akkor Péter sejthette sokkal jobban nálunknál, hogy mi az, ami most elkövetkezendő. És ennél is megdöbbentőbb az, hogy Péter alszik. Én számomra azt üzente ez a leírás itt, hogy Péternek nyugodalma van, testvérek. Így mondanám, hogy jól értsük és ne értsük félre, Péternek békessége van. Ez az ember nem bele akar menekülni az alvásba, ez az ember nem felelőtlen, hanem ennek az embernek van valamije, amiről talán föl se tudjuk fogni kívülállóként, hogy hogy lehet neki. Békessége van neki, de hogy lehet neki békessége? Egy fél nappal a kivégzése előtt, ami majd biztos megint nem lesz egy olyan egyszerű kivégzés, mert azt olvassuk, hogy Jakabot is karddal végeztette ki. Látványosan végeztette ki Heródes. Talán Péternek is készített valami hasonló dolgot, vagy kigondolt valamit. Ennek az embernek mégis békessége van. Jaj, de szeretnénk néha egy-két grammot ebből a békességből zsebre tenni, hogy legyen ennél sokkal kisebb feszültségek között. Elég, ha nem találjuk meg a cipőnket. Elég, ha valaki kint hagyja a folyosón a bicikliét. Elég, ha vakant egyet a szomszéd kutyája. Soroljam még. Az embernek oda a békessége. Jaj, de jó lenne néha egy kis békesség. A zsebbe, amit be lehet venni tablettába, vagy valahogy hozzá lehetne jutni. Vagy találkozol a másikkal, és vége a békességednek, pedig olyan jól indult a nap. De pont vele kellett összefutni. Vagy a boltban nem jól adnak vissza, vagy elmegy a busz, és akkor sorolhatnám, hogy mi minden képes arra, hogy a mi békességünket elvegye. De most látjuk magunk előtt Pétert, a halál előtt néhány órával, és ennek az embernek akkora békessége van, hogy alszik. Testvérek, nagyon elgondolkoztató ez, mert ez a békesség arról beszél, ami Péter szívében van. Péter tudja, hogy ő Jézus ügye miatt van ott, ahol van. Ez most nem az ő ügye, nem arról van szó, hogy őt bolti lopáson kapták volna, vagy hogy az apek kiszállt volna és rájöttek, hogy Péter csalta az adót. Péter tudja azt, hogy ő Jézus ügye miatt, az evangélium ügye miatt van ott, ahol van. És azt is tudja Péter, mert az ő békessége ezt tükrözi, hogy Jézus majd megteszi és megadja azt, amire szüksége lesz. Nem tudjuk, hogy Péter mivel számolt. Nem tudjuk azt, hogy számolt-e a szabadulásával. Viszonylag talán kevés esélye volt erre. De egész biztos vagyok vele, hogy azzal számolt Péter, hogyha holnap el is veszik az életemet, az én Uram, Jézusom, akinek az ügyéért fogoly vagyok, meg fogja adni azt, amire ott akkor szükségem van. Ez a békesség az istenfélő embernek a békessége, testvérek, aki Isten ügye miatt szenved, aki Isten ügye miatt ott áll a mártírság kapujában, de aki békességben van afelől, hogy az ügy, amelyet képvisel, amelybe elhivatott és amelyet hirdet, a mennyei úré, ég és föld uráé, az Istené. És ez az Isten mindig megadja azt az övéinek, amire az adott pillanatban leginkább a szükségük van. És nézzétek, mi történik, az történik, amire Péter a legkevésbé számol talán. Eljön az Isten angyala, fölkelti, megszabadul a bilincseitől, fölöltözködik, és kisétál az angyal vezetésével a börtönből. Az történik, testvéreim, hogy az Úr, akié az evangélium ügye, amelyben Péter szolgál, úgy dönt, hogy visszaadja Péter szabadságát. Az, ami itt áll előttünk, hogy félreértés ne legyen, nem szökés, testvéreim. nem szökés. Az, ami itt áll előttünk, az az Isten felséges cselekedete, aki visszaadja Péter szabadságát. Az az Isten, aki nagyobb Heródesnél, akitől Heródes kapta az uralmát, fölülbírálja Heródes döntését, és azt mondja, Péter nem halhat meg, Péternek szabaddá kell lennie. És nem csak felülbírálja Heródes döntését, hanem véghez is viszi Péter szabadulását. Az Úr viszi ezt véghez az ő angyala által, a mindenható Isten. Mindig belecsodálkozom abba, hogy Isten hogyan és milyen módon adja tudomására az akkori embereknek azt, hogy ő rajta kívül és ő fölötte nincsen más hatalom. Jézus azt mondja a tanítványainak, mielőtt elbúcsúzik tőlük, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Nincs nagyobb hatalom az én hatalmamnál, és az én döntéseim ellen nem cselekedhet senki sem. És nézzétek, milyen csodálatosan viszi véghez a mi Úrunk Istenünk azt, amit akar. Mert mi a célja? Az a célja, hogy az ige növekedjen és terjedjen. Ebben az ügyben még Péternek dolga van. Ebben az ügyben Péter még kell, hogy szerepeljen. Még súlyos dolgokat kell, hogy megértsen és továbbadjon. És az Isten nem hagyja, hogy ezt a szereplőt az ő hatalmas művéből egyszerűen csak egy ember levonja a színpadról. Isten csodálatos módon hozza el a szabadulást, és egy olyan harmóniát látunk itt, amiben az ember belemered, és vágyakozik utána. Ott van Péter, aki tökéletesen bízik az ő megváltójában, a mindenható Úrban, és ott van az Úr, aki nem hagyja Pétert ebben a hitében csalatkozni. Eljön, és kivezeti, kiszabadítja őt, és visszaadja a szabadságát. Kedves testvéreim, Isten az ő gyermekei által ma is az ige ügyét szeretné ebben a világban terjeszteni és növelni. És ha ezért az ügyért bármi is ér bennünket, bármely támadás, legyünk abban biztosak, hogy a mi hitünk próbáltatik meg, Istennel való kapcsolatunk mélysége méretik meg, de biztosak lehetünk abban, hogy a mi Urunk, Istenünk kezében tartja a dolgokat. Mert megmérettetett Péter hite, és ez a hit, azt gondolom, elégségesnek találtatott. Péter békessége azt tükrözi, hogy most az ő élete rendben van Jézus Krisztussal. Máskor idegeskedett, egy másfél évvel azelőtt, amikor a főpap katonái megjelentek, akkor hevesen csapkodott a kardjával ott a Gecsemáné kertbe, majd később a főpap udvarába tagadta Jézust, de most ennek az embernek békessége van. Kedves testvéreim, így méretik meg a mi hitünk. Még ha meg is próbáltatik a mi hitünk, az a célja a hitpróbának, hogy az ige terjedjen. Isten nem ellensége az öhéinek, hanem szereti az ő gyermekeit. És ha meg is próbál bennünket olykor, mindazon, amint keresztül visz, mindazon keresztül az a célja, hogy mi magunk is, és a körülöttünk élők is szembesüljenek az igével, az élő Istennel, és így az evangélium terjedjen. Testvérek, mi sokszor szöknénk, amikor próbák érnek bennünket. Ne szökjünk. Várjuk meg az Úr szabadítását. Ne szökjünk. Ne kerüljük el a próbákat. Azt olvasjuk Péter, hogy miután kijött, az angyal segítségével, és meglátogatta a gyülekezetet, elment egy másik vidékre. De milyen jó, hogy ezt utána tette, meg nem pedig előtte. Mert egészen furcsa lenne ez a történet akkor, ha azt olvasnánk, hogy Heródes hajtó vadászatot indított Péter ellen, aki menekült előle, és aztán hosszú-hosszú hónapok után találták meg. Nem erről van szó, amikor Péter életében annak volt az ideje, hogy ő vállalja Jézust, akkor vállalta, tudván és bízván abba, hogy az, ami vele történik, Isten igéjének előmenetelét fogja szolgálni. Úgy érzed, hogy Jézus Krisztusért bajba kerülsz, vagy bajba kerülhetsz. Soha ne felejtsd el, Istennek az a célja ebben a világban, hogy az ő igéjét minél többen megismerjék. És minél inkább helytállunk Isten igéje az ő személye mellett, annál jobban fel kell, hogy ismerje a világ, ami Urunkat és Istenünket. Annak lehet békessége testvérei minden körülmények között, aki ismeri Jézus Krisztust, és aki elhiszi róla azt, amit ő magáról állított, a már idézett igét is, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Péter békessége ezen a kijelentésen nyugszik. És ami békességet akarunk ebben a világban magunknak, akkor semmi másra nem épülhet a mi békességünk, csak arra, hogy a mi Urunk, akit szolgálunk, aki elhívott bennünket, aki az ő igéjét ránk bízta, minden hatalommal bír menjen és földön. És ez azt jelenti, hogy kerüljünk mi bármilyen szorult helyzetbe is. Ő érette, a maga idejében és a maga módján mindig készé fog bennünket tenni arra, ami éppen ránk következik. Hazugság volna azt hirdetnem, hogy az Úr mindig elhozza a szabadulást, mert pont ebben a fejezetben olvasunk Jakabról, akinek nem hozta el az Úr a szabadulást, karddal kivégezték. És nem sokkal ezelőtt olvastunk Istvánról, akinek szintén nem hozta el az Úr a szabadulást, mert mártírhalált kellett halnia, de mindketten megkapták Istentől a szükséges erőt, hogy az ige ügyének méltó hirdetői legyenek halálukban is. Azzal is, ahogy átmentek ebből a látható világból az Isten láthatatlan világába. Nos, testvérem, így kell, hogy Jézus Krisztusra tekintsél és tekintsünk, néki adatot minden hatalom, és ő a maga idejében, a maga módján meg fogja velünk cselekedni azt, amire nekünk szükségünk van. A hitet próbáltatik. Hiszed-e? Elhiszed-e, hogy Jézusé minden hatalom? Hogy nem a pénzé, nem az egészségé, nem a politikusoké, nem a katonáké, a fegyvereké, nem a természeté, nem a világegyetemé, hanem azé, aki mindezek fölött ott áll, Jézus Krisztusé. Ha ezt hiszed, akkor békesség kell, hogy legyen a szívedbe. És én úgy gondolom, hogy akkor békesség is van a szívünkbe. Nos, néhány szót szólok még a gyülekezetről a testvérek előtt, mert az ő hitük is próbáltatott, és egyfelől jól vizsgáztak, másfelől pedig az ő sorsukon keresztül Isten tanítani akar bennünket is. Azt olvassuk, hogy amikor Pétert elragadta Heródes, akkor a gyülekezet nem szétszaladt, ahogy ez olyankor lenni szokás, amikor a pásztort megverik, azt mondja Jézus, és elszéled a nyáj, hanem ez a nyáj a pásztora nélkül is összetartásban maradt. Összejöttek, és azt olvassuk róluk, hogy buzgón imádkoztak. Buzgón imádkoztak. Kétszer is szerepel ebben a fejezetben, a 12. fejezetben az, hogy a gyülekezet nem szétszaladt, nem megijedt, nem azt mondták, hogy na meneküljön ki, merre lát, hanem összetartottak, összejöttek házanként, és buzgón és kitartóan könyörögtek. És ebben mindenféleképpen testvéreim példát állítanak elénk, mint olyan emberek, akik tudják, hogy az ügy Jézusé. Nem Jézust fogták el, Pétert fogták el. Tudják, hogy Jézus ott van a mennyben, az Atya jobbján. Ő nem veszített, csak Péter került börtönbe. Az ügy nincs leírva. Az ügynek nincs vége. Attól, hogy egy fontos szereplő lemegy a színpadról, attól még a színdarabnak nincsen vége. Bár némely emberek bizonyos koncerteken beletapsolnak, amikor elhallgat egy kicsit a zenekar, azt gondolva, hogy itt a vége, miközben még kezdődik, vagy folytatódik egy további tétel, de ez a gyülekezet tudja azt, hogy annak ellenére, hogy Péter most ott van börtönbe, Jézus fönn van a mennybe. Úgyhogy az ügynek nincs vége. És mindent úgy csinálnak, ahogyan eddig is csináltak. Összejönnek, és buzgón könyörögnek. És ebben példát adnak elénk. Testvérek, mi olyan könnyen leírjuk a Jézus ügyét. Mi olyan könnyen azt gondoljuk, hogy vége a dalnak. Hát nem megy ez tovább. Nincs nem megy ez tovább, mert Jézus él. Ha keresztényeket végeznek is ki, ha pásztorok is halnak meg, ha el is tűnnek emberek körülöttünk, akiket nagyon fontosnak tartottunk az életünkben, mint Isten eszközeit, az Isten ugye akkor is megy tovább, mert a gazdája maga Isten. És ez a gyülekezet ennek csodálatos példáját adja ennek a hitnek és ennek a tudásnak. Ők tovább könyörögnek, buzgóságosan, összejönnek, összetartanak, és esedeznek Péterért. Azonban buzgóságukban mégis látunk egy kis hibát, ha szabad ezt hibának nevezni egyáltalán, inkább úgy mondom tanulságot. Imádkoznak, de amikor imádságaikra feleletképpen megjelenik Péter az ajtó előtt, akkor mintha a hitetlenségük kerülne napvilágra. Mert mi is történik, buzgón könyörögnek, de amikor zörget valaki az ajtón, és ez a Rodé nevű szolgálólány örömébe elfelejti kinyitni Péter előtt, csak visszarohan a gyülekezethez, és mondja nekik, hogy itt van Péter az ajtó előtt, akkor mit mondanak neki? Elment az eszed. Elment az eszed. Hát a mai világban ez már nem egy olyan súlyos dolog, ha ezt mondjuk egymásnak, de én emlékszem még gyerekkoromban, néha apám mondta ezt, azt én mindig elég súlyosan éltem meg. Ő nem volt káromkodós ember, és ha már ezt mondta, hogy elment az eszed, akkor tudtam, hogy valami nagyon rosszat csinálhattam, valami olyan dologba keveredtem bele, amiben nagyon nem kellett volna. Elment az eszed, azt mondják, hát nem vagy te magadnál. Miket nem beszélsz? Aztán, amikor bizonygatja, hogy dehogy nem, hát Péter az ott az ajtó előtt, akkor a kegyes gyülekezet mit mond? Hát biztos az ő angyala az. Az nem Péter, csak az ő angyala. Jaj, testvérek, hát nem érdekes dolog ez, hogy imádkoznak valamiért, az amikor megtörténik, akkor meg az derül ki, hogy hitetlenek. Arra következtethetünk ebből a történésből, hogy talán a gyülekezet elsősoron azért imádkozhatott, hogyha Péternek most meg kell halni a hónap, Jézus álljon mellette. Vegye az ő lelkét magához. Én úgy érzem abból, ami itt történik, hogy a gyülekezet letett arról, hogy Péter még kiszabadulhat. Hallottak ők is a négy katonáról, a többszörös őrizetről, és szép csendesen magukban arról a variációról, hogy Péter onnan még kijöhet, szépen letettek. És imádkoztak azért, talán nagyobb buzgósággal, ami emberileg reálisabbnak tűnt, ha majd oda kerül a sor, hogy mártír halált kell, hogy halljon, Urunk állj mellé, félelemben essen, meg ne tagadjon téged. De az Isten eszköztára az nem ott ér véget, ahol a gyülekezet hite. Testvéreim, arra tanít bennünket ez az ige, a gyülekezetnek ez a viselkedése, hogy az Isten felé való bizalom, az korlátlan bizalom kell, hogy legyen. Az nem érhet ott véget, ami Isten felé való bizalmunk, ahol a logika véget ér. Mert ha csak annyira bízunk Istenben, ameddig a logikánk ér, akkor a mi hitünk, meggyőződésünk annyit ér, amilyenek mi vagyunk. Nyilván az okosabb embernek akkor kicsit nagyobb a hite, a kevésbé okos embernek meg kisebb a hite. De a hitünk alapja nem ez kell, hogy legyen. Nem a mi logikánk kell, hogy legyen az alapja a hitünknek, hanem Isten ereje, amely nincsen bilincsekbe verve. Az az erő és az a hatalom, amely ott is és akkor is cselekedhet, amikor az ember azt mondja, itt már az Isten sem segíthet. Mert mi hajlamosak vagyunk olykor ezt is kimondani, itt már az Isten sem segíthet, de segíthet az Isten. És úgy jön el, ahogyan ő akar, és őt senki semmiben nem korlátozhatja. Milyen jó, hogy Isten nem azt az imádságot hallgatja meg, amiért ott az a gyülekezet buzgóságosan könyörög, hanem sokkal nagyobbat tesz annál. Mondhatom így talán, hogy amit ki sem mertek mondani, amit meg sem mertek talán fogalmazni ezek az emberek Isten előtt, hogy hozd ki onnan Pétert, az Isten azt teszi meg, és azt adja meg, mert sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségük ezeknek ott. Kedves testvérem, ha imádkozol, ha azt mondod, bízol az Úrban, akkor ennek a bizalomnak akkor van értelme, akkor van értéke, hogy ez a bizalom Isten felé korlátlan. Az a hit, amely csak valamit hiszel Jézus Krisztusból, amely csak valamennyit tulajdonít Istennek, az egy tört hit. Azzal nem lehet sehova jutni. De most Isten megtanítja ennek a gyülekezetnek és ennek a közösségnek azt, hogy higgyétek el azt is, ami hihetetlen. És hogyha hozzám könyörögtök, könyörögjetek úgy, mint akik hiszitek az emberileg hihetetlent is. Mert nekem van hatalmam, hogy azt megcselekedjem. Azt mondtam a kezdetén a prédikációnak, hogy egy hitpróbán megy keresztül ez a közösség, amely hitpróbának mélysége van, nyomorúsága van, könnyei vannak, mégis azt a célt szolgálja ez a hitpróba, hogy az Isten igéje növekedjen és terjedjen. Úgy gondolom, hogy Isten a maga célját véghez vitte. Abban a gyülekezetben, Péterben mindenképpen. De azt gondolom mindazokban is, akik mindenről hallottak. Mert hogy az Úr igéje növekedett és terjedt, ez arra vonatkozik, hogy mindazok, akik ezt hallották, egyre nagyobb bizalommal fordultak oda Jézus Krisztushoz. Ez a Jézus Krisztus ma bennünket is hitre hív, bizalomra hív, kételkedés nélküli odaszánásra hív, és arra bátorít, hogy a könyörgünk ő előtte. Akkor tegyük ezt meg úgy, mint ahogy az előtt tesszük, akinek nincsen korlátolva semmiben sem a hatalma, sem égen, sem földön, sem föld alatt. Isten adja meg nekünk ezt a hitet, ezt a bizalmat, hogy az ő igéje növekedhessen közöttünk, általunk és körülöttünk. Amen. Kedves testvéreim, a 265. dicséretünk első versét énekeljük most, az imádság előtt, a 265. dicséretünk első versét, hagyjad az Úristenre te minden utadat. Oh, Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy tanítani akarsz bennünket is, és emlékeztetni a te végtelen hatalmadra, amely előtt nem állhat meg semmi, és amely korlátlan ebben a világban, arra a hatalomra, amellyel fönntartod ezt a világ mindenséget, arra a hatalomra, amely hatalommal megváltottad a mi életünket a kárhozattól, arra a hatalomra, amellyel tudomásunkra hoztad a te ígédet, a drága evangéliumot. Köszönjük te neked, hogy ma újra emlékeztetsz bennünket, és arra bátorítasz, hogy ne kételkedjünk benned, mert a veléd vetett bizalmunk beszél a körülöttünk lévő gyülekezetnek, beszél a körülöttünk lévő világnak, elmondja azt, amit mi rólad és veled kapcsolatosan hiszünk. Úrunk, hadd kérjük el ezt a hitet, és ennek a hitnek a következményeként a békességet is a mi szíveinkbe. Kérünk, taníts meg bennünket arra, hogy nálad van a szabadulás, nálad van az erő, nálad van minden megoldás, és amit te cselekszel, az mindig jó. Még ha előttünk fájdalmas is, még ha számunkra érthetetlen is, te mégis, mivel mi magunk is benne vagyunk a történésekben, a te ügyedet akarod azáltal előbbre vinni. Taníts meg most bennünket így tekinteni, mindarra, ami bennünket, istenfélő embereket, gyermekeidet ért. Kérünk, erősíts meg bennünket, különösen kérünk téged gyászoló testvéreinkért, testvérünkért, hogy az ő élete, az ő viselkedése ad legyen beszédes mindazok előtt, akik látják az ő életét. De adj vigasztalást és békességet neki is és egész családjának ebben a nehéz időben. Kérünk téged azokért a testvéreinkért, akik betegségekkel és nyomorúságokkal küzdenek. Légy, Urunk, gyógyítójuk, és adjad, hogy semmit ne kételkedjenek a te hatalmadban és a te hatalmad felől, aki több vagy, mint az orvostudomány, és több vagy, mint a gyógyszerek. Hiszünk benned, Urunk, és így kérünk gyógyulást beteg gyermekek és fiatalok részére. Kérünk téged mindazokért, akik gyermeket várnak, hogy hadd legyen életükben áldássá a kicsiny életek megszületése. Adjad, Urunk, hogy semmi másban ne vessék bizalmukat, egyedül csak beléd, aki képes vagy megtartani őket is és gyermekeiket is a nehéz órákban. Dicsőítünk téged, Urunk, azért, mert te vagy az, aki odaállsz az öregek és idősek mellé is, aki fölemeled őket, és kész vagy, és képes vagy bizonyságtevő életté tenni őket öregségükben is. Urunk, erősíts meg őket, és taníts bennünket is közösséget és gyülekezetet, hogy készek legyünk mindenkor a buzgóságos könyörgésre egymásért, és legfőképpen a te ügyedért, amelyet képviselünk e világban. Hisszük, hogy mindaz, amint keresztül mentünk és keresztül megyünk az elkövetkezendő napokban is, a te ígédnek terjedését szolgálhatja. Adj nekünk, Urunk, hitet, bizalmat, hogy miközben próbálsz bennünket, megállhassunk. Amen. Kedves testvéreim, imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünknek most eme részét énekkel zárjuk. Ha valaki nem kíván itt maradni az úrvacsorai közösségen, azt kérjük tőle, hogy ezután az ének után induljon útnak, de természetesen mindenki itt is maradhat, maximum amikor a többiek eljönnek mellőle úrvacsorázni, akkor a helyén marad. Tehát most a 265. dicséretünk 3. és 7. versét fogjuk énekelni. A 265. dicséretünk 3. és 7. versét, a 3. vers így kezdődik, a te irgalmasságod van rajtam, Istenem. A te irgalmasságod van rajtam, Istenem. Te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy intézed, amint te akarod. Bölcs a te végezésed, ha áltos újt karod. Ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó. Ösvényünk erőssége, te vagy minden ható. Bár nehéz földi pályán, te örök pálma vár ránk, útunk a mennybe víz. Gyertek testvéreim, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen tudatja ezt velünk. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörve ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem néktek, ami Urunk Jézus Krisztus halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, de feltámadott a mi megigazulásunkért. Aki hisz ő benne, annak örök élete van. Meghallottuk a szereztetés igéit, gyertek, jöjjünk most a mi Urunk Jézus Krisztus elé imádságban, imádkozzunk eképpen. Megvalljuk előtted, Úr Jézus Krisztus, hogy kicsiny a mi hitünk, és sokszor kételkedünk te benned. Minden hatóságodban, abban az erőben, amellyel elveszed bűneinket, pedig te vagy az, aki újonnan szülsz, és aki a tieidet bizonnyal célba is segíted. Adjad, hogy soha ne kételkedjünk te benned. Ne kételkedjünk a te hatalmadban, hozzánk való jóságodban, szeretetedben, hogy békességünk lehessen itt a földön. Urunk, mosd meg bennünket, és tisztíts meg bennünket minden olyan kísértő gondolattól, amelynek helyet adtunk az életünkbe. Minden olyan cselekedettől, amelyhez semmi közöd, szabadíts meg bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd álljunk úgy a te színed előtt szüntelenül, mint akik tudják, értik és meg is élik, hogy a te kegyelmedre szorulnak. Köszönjük, ha így jövünk most te eléd. Ha így állunk meg a te színed előtt és egymás színe előtt is, akkor ez a vacsora, ez a közösség áldása lehet a mi életünkbe. Végezd el ezt a csodát bennünk, végezd el ezt a csodát általunk. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk alkalmatlanságunkat, bűneinket, most arra hívlak benneteket, valljuk meg a mi hitünket, amellyel az Úrral való közösségre járulunk. Mondjuk el közösen, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel, elfogadva, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Jézus Krisztusért, a mi mennyei atyánk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, majd pedig járuljunk ide az Úr asztalához alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rend szerint. Az úrvacsora vétel alatt a 459. dicséretünket énekeljük, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Az úrvacsora osztásnál Békefi György testvérünk, a gyülekezet gondnoka fogja osztani a kelyheket. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkbe. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg most fejünket, imádkozzunk. Köszönjük szerető kezedet, amellyel most is körülveszel és körülölelsz bennünket, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük a látható jegyeket, amelyek a valódiságukkal arra emlékeztetnek bennünket, hogy te élsz, valódi, igaz Úr vagy, aki nem csak bűnbocsánatot adsz hozzád térőknek, hanem örök életet is. Adjál nekünk békességet, hogy rád épülhessen a mi életünk, minden gondolatunk és cselekedetünk, hogy lehessünk a te igédnek hirdetői, továbbadói, megélői. Légy ebben nékünk segítségül, őriz és tarts meg mindannyiunkat. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 446. dicséretünk mindkét versének éneklésével imádkozva fejezzük be Isten tiszteletünket. A 446. dicséretünknek énekeljük mindkét versét. Az első vers így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet békével.
Isten kívánt örömével, mert megtaláltuk, amit lelkünk kedvel, megragadjuk itt el, s nem bocsátjuk el. Köszönöm.